Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, különleges vendégem van, nagy szeretettel köszöntöm itt a Kesztölci Pilis gyönyörű völgyében, az 50. Javas Fesztiválon Lár András előadó művészt.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket, akik hallgatjátok.
Te a 50. Javas ünnepnek teljesen házigazdája vagy, hiszen a Javas hagyományőrző körnek alapító tagja vagy. Hogyan indult ez a történet a te életedben? Hogy lettél alapító tag?
Hát úgy lettem alapító tag, hogy a fő alapítónak, dr. Mirejsz László filozófusnak, buddhista főpapnak, én a tanítványa vagyok, közvetlen tanítványa, és hát az ő szellemi hatása alá kerültem pozitív értelemben még a 80-as évek közepén, és én bevallom, hogy én amit tudok a vallásfilozófiákból, azt én mind a Mirejsz Lacitól tanultam. Tehát nekem ő egy olyan mesterem, aki kinyitotta a tudatomat, a szellememet olyan területek felé, amelyeket én nem is ismertem. És végül is rátaláltam ebben a fajta kinyilásban önmagamra. És hát így valahogy, hogy az ő eszméje volt már 90 előtt is már, 1989-90, hogy ezt a magyar ősi tudást valahogy felszíre kéne hozni a mában. Ugye sajnos a magyar hagyomány az el lett tiporva évszázadok verejtékes munkájával, amit a magyarság hagyományát gyűlölő emberek folyamatosan kifejtettek több évszázadon keresztül, és ezért így tárgyilag nagyon nehéz hozzájutni, nagyon nehéz értelmezni egy csomó mindent. De az a mázli, hogy a magyar szellemiség az elsősorban a nyelvben rejlik, és másodszorban pedig a nyelvet használó ember lelkében. Tehát ahogy a Lajos is mondta, Kassai Lajos, akivel beszélgetés zajlott az előbb, és egy olyan ember, aki valahogy a magyar hagyomány emlőjére rá van kapcsolódva valami titokzatos módon, hogy ő is arról a belső vagy külső hangról beszél, ami a lelken keresztül nyilvánul meg, az emberi lélek az, amelyik ilyen médium ebben, hogy kapcsolatba kerüljünk ilyen ősi tudásokkal, hogy nem kell feltétlenül egy személyes mester, hanem az ember szinte sugallatos módon rátalál ugyanazokra a dolgokra, amikre az ősi időkben a mi őseink rátaláltak. Tehát a Kassai Lajos is így élesztette föl ezt a lovasi íjászatot, hogy egy belső hangot érzett magában és hallotta, és akkor ez vezette. Na most én ugyanígy vagyok, hogy a Mirejsz László rányította a szememet erre a tényre, hogy az ősi magyar hagyományt föl lehet éleszteni a mában, és ebben a munkában vagyok én az ő társa, és így vagyok én alapító, tehát másod, harmad vagy negyedlegesen csak.
Arról hallottunk itt előadásokat, hogy a magyar hagyomány szellemi kincs nagyon sok fajta típusú képviselője van. Te melyiknek tartod magad? Mi a szereped egész konkrétan előadó művészként? És mielőtt erre válaszolnál, rögtön el is kell mondjam a hallgatóknak, hogy engem Lár András zenéje már két alkalommal is gyógyított. Nem biztos, hogy ez a szerepe, majd megtudjuk tőle. De egész konkrétan, fizikálisan, nyilván ezt nem tudjuk a hallgatóknak bebizonyítani, ha hisznek nekem, a zenéje gyógyított, és olyan hihetetlen energia, áramlás, gyógyulást éreztem egy muzsikája alkalmával 6 éve. Ez a te feladatod? Mit látsz magadnak ebben a magyar szellemi hagyomány megőrzésében, továbbadásában, András?
Igen, igazából, hát én javas vagyok. A javas az ugye a jóért munkálkodik, javasol, adott esetben a jóslás is benne van az, hogy mindennek a javát szolgálná az ember. Tehát én szeretem a lényeket, valahogy így születtem zsigerileg, hogy én szeretem az élő lényeket, de nem csak így, hogy a különböző állatok meg növények, hanem úgy komplex. Tehát ez az egész létezés, ez bennem szeretetet vált ki. És mivel ez az alap, én úgy örülnék, ha mindenkinek jó lenne. És én ezért tevékenykedek, hogy mindenkinek legyen jó. Mindenkinek, amennyire lehet. Hát nyilván mindenki maga dönti el, hogy neki mi a jó. Tehát ezt nem lehet kívülről ráerőltetni senkire az ő jóját. De azt az élményt, azt én kívánom, hogy mindenki a maga életében érezze úgy, hogy az neki jó. És ehhez én a zenével tudok hozzájárulni. Én is megtapasztaltam a zene gyógyító erejét nagyon-nagyon radikális formában, amikor 2002-ben egy nagyon súlyos sportkorong sérvből tudtam úgy fölállni, hogy a jogás testvéreim értem énekeltek hindu bhajant, tehát ilyen szent éneket, és ettől én meggyógyultam. Na most innentől kezdve nincs kételj bennem azzal kapcsolatosan, hogy ez működik, és engem is ez érdekel. Tehát a zene gyógyító ereje, az ebbe vetett hit hajt engem, és én ezt gondolom, hogy ezt fogom gyakorolni még a hátra levő életemben.
Hát adjon Isten, ehhez nagyon sok erőt. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Lár András előadó művésszel.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Hogy az ősi időkön át mindenki színéhez elér, az a jó. Hatalmas erdők mélyén, hatalmas nagy fák, lomkoronája borult fölé. Szilárvány csillogott a pára cseppeken, és a folyók vizén. Hozd el ének, hozd el újra, zengés szálljon az időn túlra. Hozd el azt a világot, valóságra hívd az álmot. Zsongó zengetéssel, a nappal és az éjjel, legyen olyan éjjel, nappal tündököljön szivárványos fényel.
Folytatjuk a beszélgetést Lár András előadó művésszel. Azt is tudom, nyilván a hallgatók közül rengetegen, hogy könyvet is ír, zenét is szerzel. Az egyik könyvedben, a Nem múlok el soha címűben, ha jól idézem a címét, írtál egyszer arról, ami mai napig eleven kép bennem, hogy az anyagi világ és a szellemi világ között nincs éles határ. Egy álmot írtál le. Elmondod-e nekünk ezt?
Mint hogyha ilyen mérhetetlen vékonyságú kis szeletből állna minden, és az én testem is végtelen vékonyságú pici szeletek, és ezek a szeletek egymásba tudnak csúszni, tehát tulajdonképpen ez csak látszatkép, amit tartunk így a szemünk előtt, ez ebből a szempontból onnan nézünk, ez így látszik, de valójában mögötte üresség van, üresség, tehát az üresség tündöklése ez. Olyan, mint egy holografikus kép, ugye, hogy látjuk a hologramot, és olyan messzire látunk benne, tehát látjuk, hogy tőlünk olyan 5 centire ül egy szobor a hologramban, de ott nincs mögötte semmi, tehát gyakorlatilag tök világosan kibontakozik, még az anyagszerűség, a szemcsézettsége is látszik annak a szobornak a hologram képen, és körbe tudjuk járni ráadásul, és nincs ott semmi. Na, ilyen ez. Az anyagi és a szellemi világ közti azonosságot, azt folyamatosan tapasztalom, tehát igazából még a tudósok is megállapították, amikor keresték az anyagnak a legapróbb építőkövét, hogy végülis miből épül maga az anyag, akkor kiderült, hogy gyakorlatilag energiából épül, hullámzásból, rezonanciából, és ez az alapja mindennek, tehát az energia. És hogyha végülis mi is ez az energia? Ez egy intelligencia energia. Ez nem úgy van, hogy valami halott, ilyen száraz valami, hanem ez maga az élő intelligencia. Tehát igazából ezt lehet mondani, hogy minden intelligenciából van. Vagy mondjuk úgy, hogy az értelemnek a mérhetetlen teréből fakad minden, és minden is ott van. Nem is tud kilépni belőle. És ez gyönyörű, gyönyörű dolog. Szóval ez a mi mázlink, hogy ez így van, mert hogyha minden úgy le lenne stabilizálva, mindennek lenne egy olyan igazi önmagasága, akkor semmitől nem lehetne szabadulni. Akkor minden úgy lenne, ahogy van. De ez nem úgy van, mert mindig minden változik, átfolyik egyik a másikba. A legsúlyosabb marhaságok azok el tudnak enyészni, és helyükre jön egy isteni öröm.
Az jutott eszembe, hogy az ihlet mit teszel azért, hogy ez működni tudjon benned, amikor megérzed, megérted, hogy éppen mire van szükség, merre menj, mit tegyél?
Hát én egy nagyon erősen befelé figyelő ember vagyok, kifelé is figyelek szinte ugyanolyan erővel, de mindig érzem ezeket a sugallatokat, veszem az adást.
Mit teszel
a szívemre hallgatok. Tehát az, hogy nem akarok rossz közérzetben élni. És ez az alapja, tehát nem szeretem, ha rosszul érzem magam, és ezért nem csinálok olyan dolgokat, amiktől aztán rosszul érezzem magam. Tehát például ezért nem dögleztek meg állatokat, nem taposom el, attól, mert darázs, nem taposom el, de attól, hogy például megmentem az eltaposástól, arrébb rakom, attól jó érzésem van. Tehát ilyen egyszerűen működök, mindig amit a jó érzésem van, azt csinálom.
Ez a te meditációd? Vagy van egyéb gyakorlatod, amit gyakorolsz, mint a buddhista papként is?
Hát persze, van napi gyakorlataim vannak, gyakorlok. Főleg mantrázni szoktam, ezt hosszú órákon keresztül, amikor utazom ide-oda, mindig mantrázom. Esténként meg szoktam csinálni egy gyógyító buddha szertartást, és ami alkalomszerűen adódik, tehát tudom én, valamilyen például gyógyítás van, amikor kéri valaki, hogy gyógyítsam, és akkor gyógyítom. Tehát ilyen távgyógyítás formában.
Nagyon szépen köszönjük, adás, és kívánunk nagyon áldott további éveket és tevékenységet.
Köszönöm én is, Isten áldjon mindenkit.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Ma egy riport csemegével szolgálunk önöknek. Az 50. javasünnepen vagyok, itt a Pilisben, egész konkrétan Kesztölcön. Szemben velem Mireisz László, akit köszöntök nagy szeretettel, sokan ismerhetik a magyar vallás, illetve számtalan műve kapcsán. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat is, és téged is.
Szellemi vezetője vagy, te tulajdonképpen is alapítója a Javas Hagyományőrző Körnek. Hogyan indult ez a történet, és mi az a fontos misszió és feladat, ami ebben látsz?
Hát sokrétű lesz a válaszom. Egyrészt maga a Javas Hagyományőrző Kör az részben a javassággal kapcsolatos hagyományt próbálja felkutatni, feleleveníteni. Részben keresi a választ azokra a kérdésekre, amelyek a magyarság eredetével kapcsolatban még nincsenek megválaszolva. Például, hogy kik a hunok, illetve nem is, hogy kik a hunok, hanem hogy a hunok és a magyarok, ahogy a krónikáink mondják, hunok vagy magyarok, hunok és magyarok, tehát egyáltalán, hogy viszonyul egymáshoz a hun és a magyar. Ezek nagyon fontos olyan alapkérdések, amelyek valószínűleg a nemzeti öntudatunk szempontjából is nagyon fontosak. És ennek végsősorban ennek a területnek a kutatása 95 körül kezdődött el. A magam részéről azért, mert rendkívül hálás voltam már akkor is és azóta is, hogy ezt a nyelvet kaptam valamiért az égiektől, és ezen a nyelven tudok gondolkodni, beszélni, ez egy rendkívüli megható történet. És hát ennek a kutatása, amikor elkezdődött, akkor az érdekelt elsősorban, hogy a krónikákban azok az ellentmondások, amelyek fellelhetőek, azok hogyan oldhatók fel. És elkezdődött egy keresés, és nagyon rövidre fogva a folyamatot, azt mondhatom, hogy lényegében véve a 19. századi ugor és a türk eredettel kapcsolatos vitákat, illetve a 20. században ezt folytatták tovább, ugye ezt a fajta vitát, keresést, kutatást tudományos szinten. Nos, engem más vonal érdekelt, elsősorban az Arany János által képviselt vonal, ha szabad így mondanom, aki viszont úgy gondolkodott, hogy a magyarság a magyaroknak a médekhez van köze, és ennek kapcsán kezdtem el keresgélni Herodotosz és mások nyomán, hogy egyáltalán mit lehet tudni a médekről, és kiderült, hogy tulajdonképpen a médeknek volt egy olyan papi törzse, a mokhuk vagy mágusok törzse, akik a zoroasztrianus vallásváltás után felszorultak a turáni alföldre, és véleményem szerint aztán ezek a törzsek, ez a részben kicsit varázslásra, mágiára épülő vallásos törzs lett aztán a hunok mellett az, aki a papi feladatokat ellátta. Tehát én ideig jutottam, ez volt az alap felfedezésem, ha szabad mondanom.
Ekkor született meg a Magyarok Vallása című könyved?
Igen, a magyar vallás az tulajdonképpen ennek az összefoglalója, minden olyan adalék fel van benne sorolva, amit addig találtam ezzel az elképzeléssel kapcsolatban. Nem kell ezt nagyon szigorúan kezelni, ezt az elképzelést. Minden koncepció valahol hát téves vagy hibás, igen, és hát sokszor, sok helyen, mint buddhista elmondtam, hogy a legjobb az a lelki állapot, amikor koncepciómentesen tud az ember ember szemlélődni a világba. De ennek ellenére ezt az elképzelést próbáltuk megtalálni a különböző területeken. Például mondok egyet, mondjuk például a népi gyógyászat területén, ahol is kiderült a gyűjtésekből, többek közt például a pálmiáj gyűjtéséből és más gyűjtésekből, hogy a legtöbb gyógyászattal, orvoslással kapcsolatos emlékünk az varázslásos jellegű, tehát nem mondjuk a hipokrateszi gyógyászat ment tovább, az is bizonyos értelemben a Galénusz féle rendszer is tovább ment, de alapjaiban mégis egyfajta varázslás, egyfajta mágia jellemzi a magyarságot, legalábbis a gyógyászati részét, illetve bizonyos értelemben a szertartásait is, és hát ez egy nagyon izgalmas terület, teljesen független attól, hogy most ezt végső igazságnak tekintjük, vagy sem.
Az jut eszembe erről, hogy tulajdonképpen itt a varázslás mági, az tulajdonképpen egy szellemi erőt jelent. Tehát, hogy úgy gyógyítottak, hogy a lélek erőit hívták segítségül, égi erőket. Tulajdonképpen ott vagyunk, hogy ma azt nagyon sokan vallják, hogy szinte az összes betegség pszichológiai eredetű. Van ennek akkor komoly kapcsolata a mi régi hagyományainkhoz, ha jól értem.
Igen, ez is egy nagyon fontos szempont. Valóban egyre inkább felmerül maga az orvostudományban is egyébként, hiszen egyre jobb, egyre többet foglalkoznak ezzel az összefüggéssel, a pszichoszomatizmussal és egyebekkel. De hogyha ehhez hozzáveszem azt, hogy tulajdonképpen a régi hagyományainkban a gyógyászaton túl az a fajta gondolkodás, ahol az ember kreatívan alakítja a világát, hogy a világ az nem valami önmagában valóságos, eleve meglévő dolog, hanem az ember lelki állapotának a függvényeként éli meg tulajdonképpen a világát. De ezek mind olyan fontos adalékok, amelyek a mai ember számára is azt mondhatják például, hogy gondold meg, hogy mit mondasz, hiszen a kiejtett szavak azok tulajdonképpen teremtő jelleggel bírnak. Nagyon fontos, hogy mit csinálsz, hiszen saját magadat a saját magad életét, létét teszed tönkre avval, hogyha esetleg olyasmit hagysz magadba, ami ártó, ami gonosz. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok olyan eleme van ennek az elképzelésnek, amely bizony akár a 21. század embere számára is a egészséges, normális lelki életnek a része lehet.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Mireisz Lászlóval.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Mireisz Lászlóval. Az előbb hallottunk egy csodálatos előadást Kovács Gábortól, aki a hagyományt úgy nevezte meg, hogy az a szellemiség, amely az idő fölött áll. Ugye te ennek a javaskörnek nagyon sokak bevallása szerint az atya vagy, szellemi vezetője. Ez tulajdonképpen az erő mellett a lélek. Mi a célod, illetve mi a célja ennek a közösségnek, amelyik ezeket a régi hagyományokat, szertartásokat, tudásokat igyekszik megosztani, akár a Göncöl Szellemtudományi Szabad Egyetem tanításán, akár a alapítványon keresztül. Mi az a tudás, amit szeretnél ma átadni, amire eljutottál ez alatt a közel 20 év alatt?
Igen, hát ez valóban Hamvas Béla mondta egyébként ezt, hogy a hagyomány az a szellem időfeletti jelenléte, és valóban így van, hogy tényleg időfelett az a fajta szellemiség jelen van. Itt a kérdés csak az, hogy mi meg tudjuk-e érinteni ezt az időfelettiséget. El tudunk-e jutni egy olyan helyzetbe, állapotba, ahol ezt az időfelettiség számunkra valósággá válik. Ez így van, és hát lényegében a célunk, azt mondhatom nagyon leegyszerűsítve, hogy mindenféle vallási konfliktus és vallási ellentétek nélkül, tehát ezeket tulajdonképpen kikerülve, ezeket nem felvéve, tehát semmilyen vallással szemben állást nem foglalva, keressük azokat az elemeket, amelyek a magyarság nemzeti öntudatát valamilyen módon így vagy úgy, kicsit vagy nagyon, de erősítik. Tehát ezt nagyon egyszerűen így lehetne megfogalmazni, hogy mi magyarok, hogy ráeszméljünk arra, hogy milyen fontos a nyelvünk, hogy milyen fontos az a mentalitás, ahogy gondolkodunk, ami egyedülálló. Milyen fontos az, ahogy a világhoz hozzáállunk, hogy ezek olyan értékek, melyeket meg kell becsülni, amit őrizni kell, védeni kell, és lehetőleg hozzá emelni azokat az elemeket, amelyek a múltból felbukkannak. Tehát egyfajta olyan gondolkodásmódot, olyan életvezetést alkalmazzunk, fogadjunk el, amelyek minket általánosságban is mondhatóan jobbá tesz, illetve, hogy hozzájáruljunk ehhez a nem nemzeti öntudat erősödéséhez.
Valamelyik nap tették fel fiatalok nekem azt a kérdést. Mitől lesz valaki magyar? Mit jelent az, hogy magyar szellemi hagyományokat követünk? Ugye hagyományok, hogy milyen népviseletünk van, stb. Most itt sokkal többről beszélünk, szellemi hagyományokról, ugye a lélek, hiszük, hogy mindennek az alapja. Mitől lesz valaki magyar?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni azért, mert hiszen mit értünk az alatt, hogy magyar? Tehát itt eleve, hogyha...
Mondjuk, aki a magyar hagyományokat követi, vagy a sajátja.
Hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy aki a magyar hagyományt követi, attól függ, hogy melyik magyar hagyományt követi, mert ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy például adott esetben ugor eredettel bírunk, nagyon sokan azt mondják, hogy türk eredettel bírunk, mások esetleg azt gondolják, hogy sumér eredettel bírjuk, jó magam például azt gondolom, hogy méd eredettel bír a magyarság a hunok mellett. Tehát nagyon sok függ attól, hogy hogyan gondolkodunk erről a kérdésről, de a szempontunkból a legfontosabb, leglényegesebb elem az, hogy mi az a magyarságon belül, ami közvetlenül visszahat a mostani lelki állapotunkra. Tehát például magamon látom azt, hogyha általában a magyarságról van szó, akkor olyan érzelmek mozdulnak meg bennem, ami semmi másra. Tehát egyszerűen valami nagyon-nagyon mélyen ott van bennünk egy valahova tartozás, ezt úgy mondjuk, hogy magyar, magyarok vagyunk, magyarság, és ennek a magyarságnak kell megtalálni azt a megnyilatkozási formáját, amikor emberek vagyunk, ráadásul jó emberek vagyunk, önuralommal rendelkező jó emberek vagyunk, amikor tudjuk, hogy a kiejtett szavak milyen fontosak, amikor tudjuk, hogy milyen fontos az, ahogy az életünket vezetjük, hogy hogy nézünk a táplálékunkra és minden egyebekre. Tehát nagyon összetett maga az egész fogalom részben a definiálhatatlansága miatt, részben amiatt, hogy csak ágra boga van, de a lényeg mégiscsak az, hogy a jó magyarság alatt jobbára azt értem, hogy az ember, amikor elköteleződik a népe mellett, elköteleződik a többiek mellett, hogy ehhez hozzátegyen úgy egyénileg, mint közösségileg valamit, amitől a közösség, nevezetesen a nemzet erősebb lesz.
Lehet azt mondani, hogy például említetted is, ez a magyar nyelvnek a bírása, a használata? El vannak rejtve a magyar nyelvünkben akár ennek a magyar szellemi hagyománynak elemei?
Nagyon izgalmas kérdés. Ennek nem vagyok igazán szakértője, ebbe a részben nem annyira mentem bele, de tudom, hogy nagyon-nagyon sokan belementek, és nagyon sokan kutatják, vizsgálják ezt a kérdést, és azt látjuk, hogy a magyar nyelv az nem egy véletlenszerű nyelv, a magyar nyelv egy megkonstruált nyelv. Ez azt jelenti, hogy teremtett nyelv. Nem sok ilyet ismerünk, a magam részéről ismerem a szanszkritot, valamennyire tanultam is szanszkritul, a héber is egy ilyen teremtett nyelv, valamint vannak indián nyelvek, amelyekről már kimutatták, hogy teremtett nyelvek, tehát nem véletlenül alakulnak ki, hanem létrehozva, meg vannak teremtve. Ez azt jelenti, hogy egy magasabb síkról jön, hogy úgy mondjam, ez a nyelv. Ennek eredményeképpen olyan belső összefüggések vannak benne, amelyeket a benne elmélyülő ember csodálkozva fedezhet fel, és olyan összefüggéseket találhat, amelyek összekapcsolnak látszólag össze nem tartozó elemeket, szinteket, jelenségeket. Tehát magyarul röviden a magyar nyelv egy csoda.
Magyarul. Ugye használtad már is ezt a kifejezést. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Mirejsz Lászlóval.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Mirejsz Lászlóval. Engem sokszor zavar, hogy amikor a magyarság hagyományairól beszélünk, egy kicsit, és néha sokszor benne van az, hogy más népeket kirekeztünk. Az érdekelne engem, hogy hogyan látod a magyar nemzet helyzetét, feladatát, akár a világban?
Szerintem a magyarság mindig is a megmaradásával küzdött. Odáig még nem jutott el, hogy a küldetését beteljesítse. Örült, hogyha megmaradt, és örült, hogyha éppen aktuális fejbevágásból valahogy magára eszmélt. Egy ilyen eszmélési állapotát látom. Azt látom, hogy a magyarság kezd ráeszmélni a maga fontosságára, kezd ráeszmélni arra, hogy valamiféle szellemi dolognak a hordozója. Nem biztos, hogy tudja, hogy minek, de mégis érzi annak a súlyát, hogy magyarul beszél, él, és hogy a magyar nyelv milyen fontos. Tehát úgy gondolom, hogy természetszerű, amikor valaki a magyar nyelvvel foglalkozik, akkor nem a göröggel foglalkozik. Tehát ezt nem érzem még önmagában kirekesztőnek, hogy a magyarság. Ha valaki már nagyon úgy érzi, hogy a magyarságát valamilyen más néppel szemben kell definiálnia, az tévúton jár. A magyarságnak önmagában kell megtalálni az értékét, és ezért aztán ehhez nem tartozik hozzá semmilyen ellen, hogy mondjam, csak konfliktus meg egyebek. Tehát ez önmagában is tisztán kell a magyarság kérdéskörét vizsgálni, nem valaki ellen, vagy valakivel szembe, és abban a pillanatban jó úton járunk, mert akkor viszont mindenki belefér. Minden, bármilyen náció népe belefér. Ráadásul hagyd tegyek ehhez még egy gondolatot hozzá, hogy véleményünk szerint jelenleg, de ez persze vitatható, és ezt akár, hát ezzel lehet beszélgetni, de Magyarország többször, hogy úgy mondjam, nullára kiürült. A tatárok idején teljesen kiürült, a törökök idején, ugye Bél Mátyás leírja, hogy csupa üres falvak mindenhol, amiket aztán tulajdonképpen betelepülők töltöttek meg. Ez azt jelenti, hogy amit ma magyarságnak nevezünk, azok jobbára a környező országokból betelepült népek. Viszont nagyon sokan ezek közül a mai napig is magyarnak vallják magukat, és vállalják a magyarságukat, fölvállalják azt, hogy magyarság, és persze olyat is tudok, például Hunfalvi Pál, aki nem vállalta fel a magyarságát, hanem a Bécsi udvar kiszolgálója volt. Tehát sokféle típusú ember van, és ezek közül sok felvállalja ezt a ideát szinte, hogy magyar vagyok, hogy magyarság, de nem valaki ellen fogalmazza meg a tételeit, hanem önmagában szeret definiálni, hogy mi a magyarság, és itt eljuthat odáig, mint ami ugye, tehát ahhoz, hogy jó magyar legyek, ahhoz tökéletesen jó embernek kell lennem. És ha ez megvalósul, akkor ez egy nagyon jó dolog.
Hát legalábbis igyekszünk ezen az úton járni. Egy kicsit a hallgatóknak világítsuk meg, talán a Magyar Vallás című könyvedben, amit megfogalmaztál számomra azóta is nagyon fontos dolog, hogy a magyar a törzsek között, ugye a méd származása, mélyre utáltál is, a vallás képviselője volt. És hogy a törzsek azért ezt a nyelvet vették el, ami szerkesztett nyelv, ahogy említetted, tehát, hogy üzeneteket, tartalmakat hordoz, isteni üzeneteket, tartalmakat. Ezért vált tulajdonképpen általános nyelvi a magyar. Kicsit erről mesélj nekünk, ez nekem olyan szép.
Igen, hát egyrészt tudni kell az ókorba gondolkodni, ami azt jelenti, hogyha valaki foglalkozott az ókor kutatásával akármilyen szinten, akkor azt találta, hogy általában minden népnél megkülönböztették a bráhmanákat, a papokat és a harcosokat, a ksátriákat, és érdekes, minden népnél megtaláljuk azt a papságot, aki képviselte a tanítást, gyógyítást, nevelést, és általában a vallás kérdéseit, meg egyebeket, és voltak azok a harcos törzsek, amelyek pedig hát a háborúval, a védekezéssel királyokat adták, stb. Stb.
Rendet fenntartott.
És a rendet, így van. Na most ebből a kettőségből állt össze mindig egy jó társadalom, ahol a főpap és a király egy harmonikus viszonyban volt, ott a birodalom rendben volt. Ahol ezek diszharmonikus viszony összevesztek, vagy van valami ellentét köztük, ott mindig a birodalom hanyatlott, és valamilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ez bennünk is, egyes emberben is megvan az erő és a bölcsesség képébe. Tehát ahogy nekünk embereknek törekedni kell arra, hogy az erő és a bölcsesség egységé álljon össze, úgy törekedtek régen a társadalmakban, hogy a különböző feladatokat ellátó társadalmi csoportok, azok a maguk helyén legyenek, de úgy, hogy közben elfogadják a másikat. Érdekes módon ez nem csak a magyaroknál volt, hogy 7 törzs közül az egyik egyfajta vallási törzs volt, hanem ez úgy volt a heftalitáknál, így volt a médeknél, ugye, eleve, ugye, ahol tudjuk Hérodot, azt leírja a 7 törzs nevét, akik közül az egyik a moghuka, a mágusok, akik ugye a papi feladatokat láttak el, tehát ez általánosságban jellemző volt az ókori népeknél, ez a fajta hozzáállás, hogy a hetesség is, és az is, hogy egy közülük mindig a vallás képviselője volt. Na most, amikor bejöttek ide a hunok, és itt találták ugye az avarokat, és általában a szarmatákat, és más szkita népeket, akkor az volt a helyzet, hogy amikor a térítők elkezdtek közöttük vallási térítést végezni, akkor kénytelenek voltak felvenni a magyar nyelvet, tudni, ez volt az a közös szál, amelyeket ezek a népek ismertek. És így módon maradhatott tulajdonképpen meg, ha szellemi dolgokról akartak beszélni, akkor nekik muszáj volt fölvenni a magyar nyelvet, és azon keresztül szólni a különböző hun, avar, szarmata és más népeket, ugye a honfoglalás után, és részben előtt is, jóval előtt is akár. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag már nagyon nehéz megmondani, hogy vér szerint, tehát genetikai értelemben ki magyar, viszont egyértelműen meg lehet mondani azt, hogy aki vállalja azt a fajta szellemiséget, azt a fajta gondolkodásmódot, meg egyáltalán azt a fajta eszmét, amit a magyarság meghatározhatatlan módon de képvisel, nos, abból lesz úgy gondolom a jó magyar.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Mireisz Lászlóval.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Mireisz Lászlóval. Teller Ede, aki annak a híres 26 magyarnak, aki a 20-as években magyar csodaként emlegettek a világban, hiszen minden magyar származású, akkor már idegenbe szakadt tudós világszínvonalon alkotott, ők magyarok voltak. Igaz, hogy vallásukban nagy részük zsidó volt, és ő azt mondta, hogy csak az lehet a tanítványa, aki megtanul perfekt magyarul, mert ez szellemi minőség.
Így van, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, úgy van, pontosan erről van szó. Egyébként nagyon érdekes, hogy pont vele kapcsolatban Czeisler Edének van egy könyve, ahol kimutatta azt, hogy tulajdonképpen a magyarországi zsidóságon belül lényegesen nagyobb a Nobel-díjasok száma, mint a zsidóságon belül. Tehát magyarul, amikor például a zsidóság fölveszi a magyarságot, és a magyar számára ilyen fontos lesz, akkor egyfajta szellemi inspirációt is kap, és hát nem véletlen, hogy Teller Ede ezt mondta, mert valóban ott egy szellemi minőség, egy plusz szellemi minőség jelenik meg. Annak ellenére még egyszer mondom, hogy a héber hagyomány az egy szintén egy varázslásos hagyomány, hiszen gondoljunk itt a kabbalára, illetve a taróra. Tehát ezek nagyon erős, mágikus, varázslásos jellegű vallás szintén, és mégis kapnak egy olyan pluszt a magyar szellemiségtől, ami a teljesítményüket, hát a létminőségüket fokozza. Ez valóban így van, én is így látom, igen.
Beszéltél itt arról, hogy az erő és a bölcsesség, tehát, hogy megjelent a régi történelemben is, és akár az egyéni életünkben is megjelenik.
Igen.
Ugye ennek a kettőnek hogyan tudnánk lefordítani talán hit, szellemvilág és erő, akarat, befogadás, hogyan tudnánk ezt a saját életünkre lefordítani? Melyik irányít?
Igen, hát ha nagyon leegyszerűsítve akarom a dolgot szemléltetni, akkor azt mondanám, hogy az ember három lelki folyamatból áll, tevődik össze. Az én tudata három folyamatból áll, egyrészt az érzelemvilágából, a mentalitás, a gondolkodásából, és az elhatározás, a akaratból. Most abban nagyon sok minden beletartozik, tehát ezeket azért lehetne árnyalni, de most nagyon leegyszerűsítve. Amikor a gondolkodás bölcsességgé válik, és az akarat pedig egy olyan tetterővé, amely ezt a bölcsességet képes hát nem kiszolgálni, hanem együttműködni vele, akkor ott megvalósul egy nagyon magas szintű állapot. Tehát végsősorban, amikor az egyes ember keresi az egység élményt, amiben persze az érzelem, a hit is szerepet kap, de alapjában mégis a bölcsesség és az erőnek az egyesüléséről van szó. Tehát, ha helyesen gondolom a dolgokat, és meg tudom tenni a helyeset, akkor egységben van a lelkem, a tudatom, és akkor végül is vanféle magasabb lelki szellem, mi élményt tudok megélni.
Utolsó kérdésként, mi az, amit igazából nekünk, mint bölcsesség, mint magyar hagyomány, előttünk álló feladat, most akár egy nagyobb népközösség címén társadalmi célként megfogalmazva?
Sokat nem változott a helyzet, mindig is az volt a feladata a magyarságnak, hogy valahogy megtartsa önmagát. És ehhez hozzátartozik az is, hogy foglalkozik a múltjával és foglalkozik a jövőjével. Most, amikor a világ egyébként is egy olyan irányba fordult, hogy nagyon, hogy mondjam, csak nagyon nagy éles küzdelmek lesznek részben vallások, részben világképek között, bizony nem lesz egyszerű megtartani ezt a önmagyarság tudatunkat, de erről meg Kós Károlynak egy mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy a székelyek olyanok, mint a főtt tojás, minél tovább főzik őket, annál keményebbek. Na hát mi is valahogy azt hiszem, hogy így vagyunk, hogy minél nagyobb bajba vagyunk, annál inkább felébred a nemzeti öntudatunk, és most bizony szükség van rá, hogy felébredjen a nemzeti összefogás, és legyen egy nemzeti összefogás. Az összefogásban az is benne van, hogy más embereket tolerálunk, elfogadjuk a véleményüket, de kitartunk a magunk szellemisége mellett. Hát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb talán.
Ahogy említetted, a tojást tulajdonképpen etett, jól lakat. Nagyon pozitív feladata van, ha kemény, akkor is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánok még hosszú éveket a szellemi közösség előtt.
Köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm szépen.